lassan elcsendesedhet a zsibongás. Szeretettel köszöntünk mindenkit, akihez eljutott a meghívás, és hallgatott is erre a meghívásra, amellyel Erdélyi Judit testvérünk mai előadására hozzákapcsolódó szeretett vendégségre hívtunk hívő testvéreket, őszinte érdeklődőket. Áldás, békesség, mert erős vár a mi Istenünk. Éneklapot kapott mindenki, ugye? Az első éneket énekeljük el erről a kis lapról, amelyen rajta található az az ige is, amiket a meghívókra ráhelyeztünk, és a mai dátum. És az első ének sokaknak ismerős lehet, Halleluja könyvből, vagy a dicséretekből, a béke messze tőled, szíved örömtelen. Nem kértünk föl senkit arra, hogy a zongorához odaüljön, nem is tudom, lenne köztünk olyan testvér, aki kapásból el tudná játszani a dallamot, ezért megpróbáljuk együtt bátran énekelni, hangszerkíséret nélkül mind, akik ismerjük, és bátorítunk mindenki mást is, hogy bekapcsolódjon az éneklésbe. A béke messze tőled, szíved örömtelen, a léted is oly várok, szemed is fénytelen. Ó, hogy ma hívni mernél, ragyogna rád sodom, többé ne nem keresnél, más életet soha. Csak Jézus ad nyugalmat, míg ön a harc kerék, megfáradott szívednek, ő érte ővelék. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, többé ne nem keresnél, más életet soha. Sok vérező sebéből üd várad Isteni, így őben fogadta, a jót nem ismeri. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, többé nem keresnél, más életet soha. Te küszködöl magad csak a bűn szívedre tör, bukásod és kudarcod, úgy széged itt rötör. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, többé te nem keresnél, más életet soha. Mi az igaz bűnödől, csak éttelésedhez. Jézus az út igazság, s az élet őt keres. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád soda, többé te nem keresnél, más életet soha. Hecker Márton testvérünket kérem meg, hogy imádkozzon velünk ennek az alkalomnak a kezdetét.
Édes Atyám, áldunk téged a te fiadért, Jézus Krisztusért, aki azt mondta magára, hogy énekeltük is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ha megismerjétek az igazságot, az igazság szabadottá teszi neked. Köszönjük, hogy ennek lehetőségét kínálod most, Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk megismerni téged, mint valóságot és igazságot, és átélni, hogy szabadítasz. Így kérünk előadó testvérünk, ajkán is áll meg a szavakat, amelyek tőled irányítottak, lelked erejével terjed. könyvünk ezért az estére. Te munkád, hogy ilyen szabadon közöttünk.
Szeretettel köszöntjük körünkben dr. Erdélyi Judit, református orvosnő testvérünket és férjét, dr. Vicián Miklós, aki a Biblia Szövetségnek alelnöke is most. Jól tudom, ugye? Erdélyi Judit testvérünk első cikkét a Biblia Szövetség lapjában a Biblia és Gyülekezet 1990. évi októberi számában olvashattam. Somogyi László lelkipásztor mellett ő volt a másik, aki az agykontrollról írt akkor Isten igéje megvilágításában. Ez maradt bennem lényeges megfogalmazásként, hogy spiritista médium önképző. És aztán Isten beleállította doktornő testvérünket abba a szolgálatba, hogy figyelemmel kísérje, megvizsgálja mindazokat a dolgokat, amik elárasztották a mi országunkat is, úgynevezett természetgyógyászat címén. A magyar orvos társadalom elég sokáig immunis volt ezekre a dolgokra, nem minden természetgyógyászat, amit annak neveznek. Ugye, hát ezt majd Judit testvérünk részletesebben elmondja, de emlékszem arra, hogy még 1988-ban dr. Józsa Lászlónak megjelent az a könyve, hogy akupunktúra és moxibusszió gyógymód vagy mágia. De néhány évvel később már a medicina kiadó is adott ki ilyen könyveket, mint reflexzóna masszázs mindenkinek, bár az előszóban leírták, hogy semmi élettani összefüggés nincs úgy, ahogy ez a könyv állítja, de hát sokaknak használ, ezért közreadják. Ezek csak olyan jelzés értékű dolgok, hogy hogy találkoztunk ezzel a témával a 90-es évektől egyre nagyobb mértékben, és egyre több dolga lett az olyan testvéreinknek, közöttük Erdélyi Judit testvérünknek, akit Isten ráállított erre a területre. Örülünk, hogy elfogadhatták most a meghívást. Több hívő közösségi csoport kezdeményezte már többször. Most eljött az ideje, hogy itt lehetnek közöttünk, és át is adom a szót az előadás megtartásához. Köszönjük!
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és neki is kezdünk ennek az előadásnak, ami nem lesz egy könnyű, nem ígérem, hogy könnyű lesz, és mindennel egyszerre, egyből egyet tudnak majd érteni a testvérek. Én nagyon remélem, hogy úgy, ahogy az imádságban is elhangzott, Jézus Krisztus Szent Lelke által jelen van, és ő fog meggyőzni mindenkit. Valahol egyszer azt olvastam, hogy nem minden ige, amit akár csak a hívő ember is mond, hanem az, amihez az Isten lelke társul. De amihez az Isten lelke társul, ha azt mondjuk, akkor az igévé válik. Én szeretném, hogy ez az előadás is ilyen lehetne. Végig fogok vetíteni részben vázlatot, illusztrációt, és az előadást két igével szeretném kezdeni. Ezek hosszabb szakaszok, de szánjuk rá az időt és a figyelmet. Nem azért, mintha én ezeket az igéket magyarázni szeretném, hanem éppen fordítva. Azokat a kérdéseket értelmezi a számunkra, amikről majd szó lesz. Az első ige, amit felolvasnék, a János evangéliumából a jól ismert jópásztor példázatnak egy része, ugye, amit mindannyian bibliaolvasó, bibliaforgató emberek jól ismerünk. Így szól az élő Isten igéje itt a János evangélium a 10. részében, az első 10 versben. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, hogy mit jelent, amit mondott nekik Jézus, tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony, mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, az mind tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy, be megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. A másik ige, amire pedig az előadásnak inkább a második felében lesz szükségünk, a második tesszalonikai levélben olvasható, és tulajdonképpen arról az időszakról szól, ami az Úr Jézusnak a visszajövetelét előzi meg. És ebben különös módon csodákról olvashatunk, csodáknak a halmozódásáról. Tehát felolvasom a 2 Tesszalonika 2.8-tól 12. verseket. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Az előadásnak tulajdonképpen két része lesz tematikailag. Az első részben szeretnék egy kis rendszertant adni, egy kis rátekintést adni, hogy milyen módszerekkel is állunk szembe. A második részben pedig egyrészt ezeknek a módszereknek és ennek az egész gondolkodásmódnak, ami ennek a hátterében van, ennek a hátterét fogjuk megvizsgálni, hogy mi is van e mögött, mit tudhatunk róla és honnan tudhatjuk, hogy az van mögötte, és kicsit a következményekről fogunk beszélni. Legvégül pedig arról, hogy ezek a módszerek, amik ma ugye az elmúlt 15-20-25 évben Magyarországon is nagyon elharapoztak, elterjedtek, hogy ezek bármiféle hasznosat nyújtanak-e nekünk, vagyis a betegségek felől fogunk közelíteni, hogy tényleg segítséget kínálnak-e ezek, és ha igen, akkor van-e ennek bármi haszna a számunkra. Tehát akkor kezdjük először annak a megvizsgálásával, hogy mi az, amit ma Magyarországon természetgyógyászatnak hívnak. Ugye ezt tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy egy gyűjtőfogalom, egy nagy közös kalap, amiben ha definíciót szeretnék mondani, azt mondhatnám, hogy ide sorolunk minden olyan gyógymódot, vagy úgymond gyógymódot, ami ma még elkülöníthető, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre kevésbé különíthető el, az úgymond klinikai, természettudományos, vagy ahogy ma szeretik használni ezt a kifejezést, a tényeken alapuló orvoslástól. Ugye ide sorolunk olyan dolgokat, amikről azt mondhatom, hogy igazából már nem is nagyon különíthetők el a tényeken alapuló orvosláshoz, mint például már említésre került itt az akupunktúra, bevonult a klinikai orvoslásba, vagy ide sorolunk a természetgyógyászat tárgykörébe a homeopátiát, amit sajnos klinikai orvosok is egyre gyakrabban használnak. Teljesen önkényesen, vagyis a saját ötletem alapján a természetgyógyászatot én két nagy csoportra osztottam. Az első csoportnak azt a nevet adtam, hogy ez az igazi természetgyógyászat. Az igazi természetgyógyászat, majd kicsit részletesen megnézzük, ami valóban természetgyógyászat, és a másik nagy csoportra azt mondtam, hogy ez az úgynevezett természetgyógyászat. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert ma Magyarországon természetgyógyászatként kínálják, de ha megvizsgáljuk egyáltalán, hogy mi van mögötte, milyen módszerek, akkor kiderül, hogy ezeknek a világon semmi köze nincsen a természethez. A természethez, amiben alapvetően nincsen rossz, ezeknek nincsen köze, És tulajdonképp a becsapás már itt a nevüknél kezdődik, mert eladják úgy, mintha természetgyógyászat lenne, holott nem az. Meg kell, hogy mondjam, hogy sajnos a becsapásnak ez a mértéke legis inkább Magyarországon, illetve a magyar lakta területeken működik, mert a világon mindenütt használják ezeket a módszereket is, de ott a nevük nem annyira megtévesztő. Ezeket a módszereket alternatív gyógymódoknak, alternatív medicinának hívják, és ugye ez egy kicsit többet elárul a valójukról, mert ugye az egyik oldalon van a mondjuk tudományos vagy tényeken alapuló orvoslás, és a másik oldalon pedig azt mondja az alternatív út, egy más megközelítés, egy másfajta út. A két csoport közé az igazi természetgyógyászat és az általam úgynevezett természetgyógyászatnak nevezett csoport közé pedig én beiktattam egy úgymond átmeneti csoportot, és ide olyan a szájon át, főleg szájon át a szervezetbe jutó úgymond gyógyhatású készítményeket sorolok, amik tulajdonképpen átmenetet képeznek, szinte folyamatos átmenetet képeznek az igazi természetgyógyászat és az úgynevezett természetgyógyászat között, és a véleményem szerint a gyógyszertárak ma ezeknek a készítményeknek az eladásából élnek. Nézzük akkor a kicsit részletesebben, hogy mi is az igazi természetgyógyászat. Hát az igazi természetgyógyászatnak nyilván benne van a nevében, hogy miről is van szó. A természet megfigyelésén alapuló természetes gyógymódok tartoznak ide. Olyan módszerek, amiket legtöbbünk már otthon megtanult gyerekkorában a nagymamától, vagy a nagyszülőktől, vagy a szüleitől. Ki ne tudná azt, hogyha mondjuk kötőhártya gyulladása lesz, hogy azt gyógyítani fogja, vagy segít a gyors elmúlásban az, hogyha kamilla teával mosogatja a szemét, ugye? Tehát ilyen módszerek tartoznak ide, legelső helyen a gyógyfüves, gyógyteás kezelések. Azért került ide, hogy varázslásmentes kezelések, mert a mai természetgyógyászat divat pontosan itt siklik ki, és itt kezd a természetgyógyászat valami mássá változni, hogy egy sor olyan babonás dologgal házasítják ezeket, amik már a hívő keresztény ember számára elgondolkodtatóvá teszi azt, hogy használjam én ezt, vagy ne használjam. Éppen ezért én például azt, hogyha valaki a gyógyfüvek vagy a gyógyteák iránt érdeklődik, én ezt nagyon jónak tartom, de ha ez érdekli, akkor ne a Mária Treben könyvet vegye elő, amelyiknek már a bevezetője tele van mágikus és babonás tanácsokkal. A második, amit az igazi természetgyógyászat sorába sorolhatunk, a második nagy csoport, a gyógyfürdőknek a használata és a gyógyforrásos ivókúrák, ugye amiben Magyarország hát elég gazdag is gyógyfürdőkbe, és ezeknek ismerjük a hasznát, és a klinikai orvoslás is mindig is használta ezeket a módszereket. Úgy szintén a fizió vagy fizikoterápia számos formája is az igazi természetgyógyászatnak a része, az igazi gyógymasszázs vagy a gyógytorna, és még sokáig sorolhatjuk. Úgy mondhatjuk, hogy az igazi természetgyógyászat az mindig is része volt a klinikai orvoslásnak, csak akkor, amikor még nem volt egy ilyen nagy divatja és reneszánsza a természetgyógyászatnak, akkor ezeket a módszereket járulékos vagy komplementer kiegészítő gyógyászatnak neveztük, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma is szerves része a klinikai orvoslásnak, hiszen például a mozgásszervi betegségeknek a nagy szakmája, ugye a reumatológia, szinte minden gyógyító módszere egyben igazi természetgyógyászat is. És ma is ezeket használják. Önmagában a természetgyógyászattal, az igazi természetgyógyászattal nincs is baj. A baj ott kezdődik, amikor a természetgyógyászat divattá válásával megpróbálták szembefordítani ezt a klinikai orvoslással, és külön választani, és olyanokat mondani, hogy ugye mennyivel jobbak a gyógyteák, mint a tabletták. Ez már egy csúsztatás, ez már nem igaz, mert Ez például azt kéne tudni, hogy az egész gyógyszergyártás a gyógynövényekből indult ki. Egyszerűen arról van szó, hogy a tudomány eljutott egy olyan szintre, hogy már elemezni lehetett, hogy mi van egy-egy anyagban, egy-egy valamire hatásos gyógytejában, és azt ma már szintetikusan is elő tudják állítani, az pontosan ugyanaz a vegyület. A tabletta és a gyógytej között az a különbség, hogy az orvos pontosan tudja, amikor a tablettát adja, hogy azt milyen adagba adja a betegnek, szembe a gyógytejával. Aztán a baj persze ott kezdődik, amikor valaki az orvostól is elfogadja a tablettát, aztán a szomszédasszonynak a gyógytej ajánlatát is elfogadja, és duplán szedi azt a hatóanyagot alkalmasin. Tehát itt kezdődnek a bajok, a hangsúlyeltolódásoknál. Persze azt mondhatjuk, hogy a természetgyógyászat mai népszerűségének számos valós oka van. És az egyik oldal éppen a klinikai orvoslásnak a hiányosságai. Egyrészt az emberi faktornak a hiányosságai, az orvosok is mind kivétel nélkül kegyelemre szoruló bűnös emberek. Azon kívül Magyarországon most már különösen is, de már 15 évvel ezelőtt is nagyon túlterheltek voltak, hogy az utóbbi évek áldásos reformjainak az eredményeként ez csak fokozódott. És aki mindig, nem akarok én mentséget keresni az orvosoknak, de aki mindig a nyomorúságokkal kell, hogy szembesüljön, az egy idő után sajnos belefárad és el is fásul. Tehát az orvoslás az egy kicsit elgépiesedett, de ezt ne csak ilyen átvitt értelemben értsük, hanem a tény az, hogy a tudományos orvoslás az utóbbi évtizedekben óriásit fejlődött, aminek az eredménye az, hogy az orvoslásban nagyon sok műszert használnak. És sokszor a betegnek úgy tűnhet, hogy az orvost nem is ő érdekli, hanem el van foglalva a műszerével. Ugye? Állandóan a komputer képernyőjére mered, és egy billentyűzeten játszik, és még az is előfordulhat, hogy egy vizsgálat közben rászól a betegre, hogy most ne beszéljen. Nem engedi kibeszélni. Hát ennek sok oka van, egyrészt egy vizsgálat alatt például nem is végezhető a vizsgálat, az én szakmám is olyan, hogy szívultrahangos vizsgálatot szoktam gyakran csinálni, és hogyha közben a beteg beszél, akkor én nem látom a szívét, de mindenkinek mondjuk alapvető továbbképzéssel nem kezdhetem már csak az idő hiányában sem a vizsgálatot. Tehát az orvoslás a szó szerint is, meg átvitt értelemben is elgépiesedett, és nagyon túlterheltek, ahogy mondtam az orvosok, nincsen sokszor idő arra, hogy a beteg kibeszélhesse magát, és így nincsen idő igazi emberi kapcsolatoknak a kialakítására, márpedig nyilvánvaló, hogy anélkül nem lehet egy olyan bizalmi kapcsolat az orvos és a beteg között, ami előre vinné a dolgot. A kiveszőben van az empátia is. Ugye ebbe benne van az orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak a kicsit megfásultsága. De van egy másik oldala is ennek az egész dolognak. Tehát nem csak azért kelendő portéka ma a piacon a természetgyógyászat, mert ezek a hibák vannak a klinikai orvoslásban, hanem azért, mert az Istennek hátat fordított ember egyre jobban önmagával foglalkozik. Egyre fontosabb saját magának, és ha már magának fontos, akkor ezen belül az egészség az egy nagyon fontos dolog. Ugye én nem akarom lekicsinyelni, az egészségünk valóban fontos, de azért ez a mondat, ami el szokott hangzani a legkülönbözőbb körökben, hogy hát sok bajunk és nyomorúságunk van, de az egészség az meglegyen, a testi egészség az nagyon fontos. Ez azért már keresztényként tudjuk, hogy nem igazán állja meg a helyét. És ez, hogy az embernek az egészsége annyira fontossá vált, hogy sokszor már azt mondhatjuk róla keresztény terminológiával, hogy bálványá vált, ez pedig a másik tábornak pedig jó üzlet lesz. Jó üzlet lesz, tessenek belegondolni. Természetesen nekem meggyőződésem, hogy az igazi gyógyszerek is jó üzlet. Ez is benne van a pakliba. De amikor ráadásul olyan dolgokat adnak el nekünk, amikre alapvetően nincs is szükségünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát üzlet is, akkor csak azt mondhatjuk, hogy ez üzlet. Sokszor a nyomorúság vámszedőinek jó üzlet. Tehát ezek az apró jelzések, amiket én mondtam itt a természetgyógyászat és a klinikai orvoslásnak az ütközéséről, ez vezetett oda, hogy nekem meggyőződésem az, hogy a klinikai orvoslástól függetlenített igazi természetgyógyászat is nem más, mint bálványimádás és az üzletnek a gyümölcsöző párosítása. Tehát az a gyakorlat, hogy valaki folyamatosan például gyógyteákat fogyaszt, valamiféle ciklus vagy ötlet szerint, amit leginkább a barátnőjével vagy a szomszédasszonyával beszél meg, ez tökéletesen fölösleges, és nem más, mint az egészségbálvány liturgiának a végzése. Ugye? Egyébként pedig meggyőződésem, hogy a legtöbb orvos használ például gyógyteákat is. Én nagyon kedvelek egy epehajtó teját. Kardiológus vagyok, tehát a hasi belgyógyászatban nagy jártasságom, vagy inkább így mondom, hogy gyakorlatom nincs, mert kb. 4 évtizedet csinálom ezt a kardiológiát. De azért, hogyha egy beteg hozzám eljön, és kiderül, hogy epeköves panaszai, vagy epeelégtelenségre utaló panaszai vannak, akkor tudok nekik tanácsot adni, és nagyon gyakran szoktam például ezt az epehajtó teját ajánlani, ami valóban bevált. Természetesen nem úgy, hogy ötletszerűen most 2 hétig azt fogom, aztán a következő 2 hétben meg valami mást iszok, hanem akkor, amikor azok a bizonyos panaszai vannak, arra való. No, és akkor már is megyünk tovább, és a második, az átmenetet képező gyógyhatású készítmények, amikkel röviden foglalkozunk. Én ezen belül 3 csoportot különítek el. Az első csoportban az éppen ügyeletes csodaszereket sorolom. Ezekről azt mondhatnánk, hogy van nekik valamiféle jó hatásuk, gyógyhatásuk, de uzsora áron, és a hírverés a sokkal nagyobb, mint amit az a dolog érdemel. Amikor én a természetgyógyászat kritikájával kezdtem foglalkozni, ahogy itt el is hangzott, hogy a 90-es éveknek a legelején, akkor a sláger lista élén a béres csepp volt, és ezt vitatták a televízióban való mindenféle beszélgetésekben és mindenütt, hogy most az orvosilag ajánlható jó-e vagy nem jó. Aztán néhány évvel később, most már legalább 10 éve a slágerlista éléről a béres cseppet kiütötte az aloe vera, és nagyon tartja magát. Egyszer egy betegemtől én kaptam egy cserép aloe vérát, mondván, hogy ne haragudjak, már annyira barátkozzak vele egy kicsit. Én nem haragszom rá, nagyon sok minden jóra alkalmas az aloe vera, de az az igazság, hogy méreg drága áron eladják nekünk, és olyan dolgokra használjuk, amikre egyáltalán nem volna szükségünk, hogyha mondjuk egészségesen élnénk. Például, mondok egy példát, hogyha abban van egy diáklány, aki kizárólag a McDonald's-nak az ételeit, fehérlisztes és zsíros ételeit, vagy a magyaros ételeket kedveli, és ehhez képest még mondjuk mozogni, vagy nincs ideje, vagy nem szeret, és ezért bélrenyhessége van, ezt a bélrenyhességet kitűnően fogja javítani havi több ezer forintért valamelyik aloe vera készítmény, miközben neki csak egészséges étrendre kellene áttérnie, és egy kicsit mozognia kéne minden nap, és mindjárt nem volna szüksége rá. Tehát én erre gondolok, hogy ez egy ilyen rövid út, és azt gondoljuk, hogy most csodát tettünk magunkkal, de ez egyáltalán nem szolgálja a valós egészséget. A második csoportban az átmenetet képezők között az egyszerű pénzhajtókat sorolom. Talán tudják a testvérek, hogy a gyógyszerek közül nagyon fontosak a kardiológiában különösen és a magas vérnyomás kezelésében a vízhajtó gyógyszerek. Úgyhogy ennek a példájára azt szoktam mondani, hogy a gyógyszertárakban lehet kapni vízhajtókat és lehet kapni pénzhajtókat. A pénzhajtóknak nevezem azokat az úgymond gyógyhatású készítményeket, amiknél nagy a hírverés, de igazából semmiféle hasznuk és hatásuk nincsen. Én ezek közé sorolom a Q10-et, az életkristályt, vagy a P-vizet, és még sok minden hasonló van. Nagyon sok ilyen készítmény van. Néhány évvel ezelőtt valaki vette a fáradtságot, és a gyógyszertárban kapható ilyen készítmények közül megvizsgált 50-et. Kizárólag azt vizsgálták, hogy benne van-e az üvegbe vagy a dobozba az, ami kívül rá van írva. És mit gondolnak a testvérek, hogy hányba volt az 50 közül benne az, ami rá volt írva? Hát egybe volt. Egyetlen egybe. Tehát ezekben az esetekben egyszerű becsapás áldozatai vagyunk. Egyszerű becsapás. Persze Jézus nekünk azt mondta, hogy ugye a sátán az a hazugságok atya, tehát nem nehéz kitalálni, hogy amikor egyszerűen csak a hazugság áldozatai vagyunk, hogy akkor amögött ki van, de egyetlen egybe se volt. Egyszerűen itt arról van szó, hogy az egészségügyi kormányzat az ilyen készítményeknél, és én nem mentséget keresek nekik, azt nézi, hogy ez fog ártani, vagy nem fog ártani. Tehát az ilyen készítményeknél közel sincs meg az a gyártási fegyelem, és az az odafigyelés, az az ellenőrzés, ami az igazi gyógyszerek esetében megvan. Úgyhogy nagyon könnyen ide juthatunk, és mivel igazából semmiféle hatás nem is várható tőle, hát mi történik? Nem történik semmi. Megvesszük és kidobtuk a pénzünket. Az átmenetet képező csoportba a harmadik, amiről röviden szeretnék beszélni, a homeopatikus szerek, ugye, amiket majd, ha látjuk a további felosztást, kiderül, hogy ez az igazából az energiagyógymódok közé sorolható, tehát a legvilágosabban, legnyilvánvalóbban varázslásos módszerek, és sajnálatos módon nagyon elterjedtek a klinikai gyakorlatban is, főleg a gyerekgyógyászatban. Ezeknek ezeket a gyógyszereket, ugye, vagy nem mondom gyógyszereknek, mert nem gyógyszerek, ezeket a szereket is gyógyszertárban kapjuk, és leggyakrabban orvos is ajánlja, főleg gyerekgyógyászok. A hatásmechanizmusukat illetően, amit hangsúlyozni szoktak, és rákérdezésre, vagy egyébként is ilyen előadásokon esetleg lehet hallani, az a hasonszervi kezelés, hogy ez a hátterük, vagy a hatásmechanizmusuk, ami alatt azt értik, hogy ha van egy valamilyen kémiai anyag, akármi, ami nagy adagban egy bizonyos tünetet kivált valakinél, mondjuk vegyünk egy hashajtót, hogyha valaki egy erős hashajtó, ugye az megteszi a magáét, hogyha ezt a szert nagy higításban adják, akkor az ellenkező hatást fogja kiváltani, vagyis a hasmenést fogja gyógyítani, de ezt elmondhatjuk a fejfájásra, vagy akármilyen tünetre. Tehát ez az elmélete, ez a háttere, amiben ha belegondolunk józan paraszti észre, én azt gondolom annak se, a józan paraszti ész próbáját se állja ki ez az elv, de a tudomány próbáját biztosan nem. Tehát ezekben a szerekben olyan az eredeti anyagot annyira felhigítják, százszorosra, ezerszeresre, tízezerszeresre, hogy bizonyított tény, hogy az eredeti hatóanyagnak egyetlen molekulája sincs abban, amit úgymond gyógyszerként eladnak. Na most persze ez azért emberekben kérdést vet fel, hogy hát akkor mi hat, vagy hogy hat ez, hogyha nincs is benne az eredeti anyagnak egyetlen molekulája se. Erre aztán különböző magyarázatokat adnak. Én például egy gyógyszerész, egyetemet végzett gyógyszerész kolléganőtől hallottam, hogy tovább képzésen azt mondták nekik, hogy ez azért hat, mert a vízcseppek emlékeznek az eredeti anyagra. Hát én nem tudom, hogy hogy lehet egyetemet végzett emberekkel ilyen szamásságokat bevenni, de az igazság az, hogy a homeopatikus gyógyszerekkel kapcsolatban a módszer eredeti kitalálója, Hahnemann Samuel, a 19. században élt orvos, ő is tudta nagyon jól, hogy olyan nagy higításokat készítenek, hogy abban már az eredeti anyagnak egyetlen molekulája sincs, tehát az nem hathat. Ő azt mondta, hogy nem baj, mert ezek nem is azáltal hatnak, hanem Ezeket a szereket dinamizálni kell, és ezzel az úgymond dinamizálás módszerrel a kozmoszból begyűjtjük bele az energiát, és ilyen módon fognak ezek hatni. Ne tessenek azt gondolni, hogy ez egy olyan dolog, amit Hahnemann Samuel mondott a 19. század első felébe, és ma már kitaláltak valami jobbat. Nem találtak ki. A homeopátia hívei ma ugyanezen az elven dolgoznak, ugyan nem is foglalkoznak a dinamizálás kérdésével, sem nem magyarázzák, de a tény az, hogy minden gyógyszerkészítési technológiában gyakorolják. Ez azt jelenti Hahnemannnak a tanácsa szerint, hogy ezt a higítmányt, amiben ugye egyetlen molekulája sincs a hatóanyagnak, ezt rázni kellett, vagy rázni kell, és ez a mai napig is így történik. Szintén egy gyógyszerész kolléganő mondta el, aki már a Magyarországon a rendszerváltozás előtt egy olyan KFT-nél dolgozott, ahol homeopatikus készítményeket készítettek, gyártottak Svájc számára, hogy nagy hengerekbe ezeket a higítmányokat hosszú-hosszú ideig rázni kellett egyik irányba, másik irányba, és utána lehetett csak letölteni az üvegecskékbe. Tehát ez a felfogás, vagy ez a gondolat, ami Hahnemann Samueltől származott, ez ugyan nincsen rá magyarázat, de gyakorolják. Tehát egy varázslásos metodikát gyakorolnak. Még az a pikantériája a dolognak, hogy Hahnemann Samuel, amikor ezt a módszerét kitalálta, valami olyasmit keresett, ahol a könyökét könnyen feltámasztva kényelmesen rázhatja az anyagot a kis kémcsőbe, és ott a keze ügyibe volt egy nagy bőrkötéses biblia, és ezért ahhoz ütögetve gyűjtötte be a kozmoszból az energiát a gyógyszerébe. És én a saját szememmel láttam a Pax TV-ben, ami sajnálatos módon a keverésnek a legfőbb csatornája, egyszer egy homeopatikus szerkészítésről egy ismertetőt, ahol egyszer csak előkerült egy kis fekete károlyi biblia, és a módszert magyarázó hölgy azt mondta, hogy most a gyógyszerkészítés egy nagyon fontos mozanata következik, és ott a világ szeme láttára éppen 16-szor neki ütötte a Bibliához ezt a higítmányt. Az sem mindegy, hogy hányszor ütjük valamihez hozzá, vagy hogy rázzuk meg, és sokszor az anyukák a gyerekgyógyásztól tanácsba is kapják, hogy hányszor kell megrázni azt a szert, hogy az jó hatású legyen. És Hahnemann azt mondta, hogy ha túl sok kozmikus energiát gyűjtünk be, akkor be se kell venni, elég megszagolni. Most Hahnemann Samuelről azt kell tudnunk, hogy ő egy antropozófus gondolkozású, Krisztus tagadó spiritista volt, ugye antropozófus gondolkozású, és ő nyíltan hirdette azt, hogy ennek a kozmikus energia begyűjtésnek az ötletét ő felsőbb természetfeletti sugallatból vette. Hát kérdezem én Bibliát forgató keresztény hívő emberektől, hogy egy Krisztus tagadó antropozófus honnan kaphat természetfeletti sugallatot. Ennyit a homeopátiáról, és akkor már megyünk is tovább a harmadik nagy csoportba, az úgynevezett természetgyógyászat csoportjába, ahova azt mondtam, hogy az ide sorolható módszereknek a világon semmi közük nincs a természethez. Többnyire vallásfilozófiai alapon álló módszerek ezek, és ezek keletről érkeztek, és a keleti misztikába gyökereznek. Ezen belül is három nagy csoportot különítek én el, az akupunktúra csoportot, a lazításon, relaxáción alapuló csoportot, és az úgymond energiagyógymódokat. Tehát az akupunktúra az nem természetgyógyászat, semmi köze nincsen a természethez és a természetgyógyászathoz, mert az akupunktúra a kínai vallásnak, a taoizmusnak a gyógymódja. Ha nem lenne taoizmus, akkor akupunktúra sem lenne. És mivel ugyanaz a gondolkozásmód és felfogás van az irisdiagnosztika, az akupresszúra és a reflexológia vagy talpmasszás hátterébe, ezeknek sincs semmi közük sem a természethez, sem a tudományos orvosláshoz. Azt mondhatjuk, hogy ezeknek a módszereknek a hátterében az a az elképzelés vagy feltételezés áll, amit a taoizmus tanít, miszerint a világ mindenség az tükröződik az emberi szervezetben. Ez az, amit úgy mondanak elegánsan, hogy a mikro-makrokozmosztan azonosság alapelve. Tehát ők azt mondják például, hogy az emberi testben tükröződik a világmindenség, mondjuk a fej az égboltnak, a test a földnek felel meg, és hogy már valami analógiát is lássunk, akkor például a véredények a folyóknak felelnek meg. Ez van az egésznek a hátterében, ez a fajta feltételezés vagy elképzelés, és ugyanúgy az ő elképzelésük szerint, ahogy a világmindenség tükröződik az emberi testben, vannak az emberi testben olyan területek, ahol pedig a testünk tükröződik. Például ilyen az íris, azért van íris diagnosztika. Például ilyen a fülcimpa, hát ha kicsit eleresszük a fantáziánkat, akkor tényleg a fülcimpa az olyan, mint a magzat az anyaméhben, nem? Egy kicsit olyan a fazonja, úgyhogy ezért van fülakupunktúra, és tükröződik a talpán az embernek, és ezért van talpmasszázs vagy reflexológia, és ezért adnak térképeket hozzá. Ugye, hogy ezt úgy kell csinálni, hogyha valakinek mondjuk a feje fáj, akkor a nagy lábúját kell masszírozni, mert az a fejnek a vetülete, a tükröződése. Tehát az akupunktúra mögött egy vallási elképzelés van, aminek semmiféle köze nincsen a tényekhez. Úgy is mondhatjuk, hogy mondjuk az akupunktúrát ma már olyan széles körben alkalmazzák, hogy több vonatkozásban ilyen tudományos szintű kutatásokat folytattak annak a megállapítására, hogy hát mégiscsak, ha nem is konzekvens a hatás, de nagyon sokszor van hatás, hogy mi ennek a hatásnak a magyarázata. Hát a fájdalomcsillapító hatással kapcsolatban volt sok vizsgálat, és itt némelyik elméleten érdemes elgondolkozni, ami mondjuk engem megfogott, és amit el tudok képzelni, egyik sem bizonyított aztán semmi, de aminek mondjuk talán alapja lehet, a nyugati orvoslásnak a véleménye szerint az akupunktúrának a fájdalomcsillapító hatása az tulajdonképpen a hipnózisnak egy fajtája. A hipnózisnak úgy mondják, hogy a rituális formája. Mi a rituális? Hol vannak ritusok? Ugye a vallásokban vannak ritusok. Tehát azt lehet mondani, hogy az akupunktúra fájdalomcsillapító hatása az egy rituális hipnózisnak a következménye. Tehát, ha innen indulunk, és én hívő keresztény embereket szeretnék mindig meggyőzni, akkor arra a megállapításra juthatunk, hogy az akupunktúrának a gyakorlása nem más, mint vallásgyakorlat. És ha itt tartunk, akkor mi hívő keresztényekként, akik a Bibliát ismerjük, akkor már tudjuk, hogy ez a számunkra használható, vagy nem használható. Ugye a Biblia nagyon világos és nagyon radikális véleményt fogalmaz meg a más vallásokkal kapcsolatban. Ugye a Biblia világosan tanítja azt, hogy a más vallások istenei és a mi Istenünk, a Jézus Krisztus atya, nyilván nincs egymáshoz köze. Sőt, a Biblia még radikálisabban fogalmaz, ugye többször találkozunk azzal, miszerint a pogány vallások hátterében a Biblia szerint az ördög bújik meg. Ugye? Pál apostol a korintusiaknak ezt mondta, hogy ezért ne menjenek vissza a pogány istenek templomaiba az áldozati istentiszteletekre, mert amit a pogányok áldoznak, írja Pál apostol, azt az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben, mondja a Pál apostol. Egyszerűen arról van szó, hogy ugye mi, amikor a hitünk szerint például az úrvacsorát gyakoroljuk, akkor tudjuk, hogy Jézus Krisztussal kerülünk kapcsolatba. Ha egy más vallásnak a liturgiáját fogjuk gyakorolni, mint amilyen az akupunktúra, akkor az amögötti szellemiséggel, a sátánnal kerülhetünk kapcsolatba, és azt gondolom, hogy ez nekünk semmi jót nem fog hozni. Bármit is ígér, nem valószínű, hogy nekünk arra szükségünk lenne. Ugye Pál apostol azt a leányzót, aki őket a magasságos Isten követeinek mondta, annak sem fogadta el a bizonyságtételét. Egyszerűen, ha mi hívő keresztények vagyunk, akkor nekünk nem kell a gonosztól, az ördögtől semmi. A második csoport, aminek nagyon nagy divatja van, és nagyon sok formában találkozunk ma vele, a lazításon, relaxáción alapuló csoport. Amíg az akupunktúra, a kínai vallásnak, a taoizmusnak a gyógymódja, addig a lazításon alapuló módszerek tulajdonképpen a hinduizmusból, Indiának az ősvallásából származnak, és itt pedig az alap a jóga. Ugye, hát a jóga már Magyarországon már 30 éve is, vagy még több is el volt terjedve. A jógáról tudnunk kell, hogy a szintiszta igazság az, hogy a jóga a hindu vallásnak az önmegváltó módszere, és hogyha én egy módszert használok, bármit hiszek róla, hogyha az valamit csinál, akkor az azt fogja velem is tenni, akár akarom, akár nem, akár hiszem ezt, akár nem. Ez a legegyszerűbb dolgokig így van. Hogyha én lenyelek egy tabletta aspirin, de azt hiszem róla, hogy az cukorka, attól az még én bennem aspirinként fog viselkedni. Ugye? Tehát a nyugati embereknek a jógát megpróbálják eladni más néven. Ugye én nekem nagyon sok betegem mondta, hogy de hát kérem szépen, a jóga az csak egy torna. Amit mi csinálunk, az csak egy torna. Hát én azt gondolom, hogy ugyan nem vagyok mozgásszervi orvos, de a jógának, mint mozgásnak a tornához a világon semmi köze nincsen. A légző tornához aztán meg végképp nem, mint tüdőgyógyász, ezt bátran állíthatom. Tehát az nem egy torna, az a hindu vallásnak az önmegváltó módszere. Vagy amikor meditációnak adják el, ugye? A meditációt szeretik manapság összekeverni az imádsággal. Mi tudjuk, hogy a kettő az messze nem ugyanaz, semmi köze egymáshoz. De az a fajta meditáció, amit itt alkalmaznak, aminek a lényege az, hogy üresítsen ki magam minden gondolattól, kerüljön az agyam egy ilyen passzív állapotba, annak semmi, de semmi köze nincsen, nemhogy az imádsághoz, de semmihez sem, amit mi gyakorolni szoktunk. És sajnos ugyanezt lehet elmondani az orvosi autogén tréningről is, ami egy ilyen lazítási módszer, ami ugyan ide vezeti az embert, hogy az agya egy ilyen passzív állapotba kerüljön, aminek az a veszélye, hogy akkor a külső hatások könnyebben hozzáfér. Könnyebben hozzáférhető valaki a hipnotizőr számára, és akkor hozzáférhető valaki, akkor tudja egy kicsit átprogramozni a gondolatait, vagy az egész gondolkodását, hogyha passzív állapotba kerül az agya. Ugye az agykontroll úgy mondja ezt, hogy a szintjére süllyed, alfába megy, ebben az állapotban, de azt is tudjuk, hogy ebben az állapotban alkalmasint a démonok is könnyebben hozzáférnek az agyunkhoz. Na most a lazításon alapuló módszereknél természetesen a jóga, a meditáció, az autogén tréning csak az alapelem, a passzív meditáció része, amit azután az úgymond személyiségfejlesztő tréningekkel tovább visznek, és már nem csak passzív meditációt, de aktív meditációt is alkalmaznak. Ugye ennek a prototípusa, nagyon elterjedt formája Magyarországon a Szilva-féle agykontroll, ahol az ember úgymond a szintjére süllyed, mondjuk a jogában, az eredeti jogában ez valamilyen varázsszónak, mantrának az ismételgetése útján kerül az ember agya egy ilyen passzív állapotba, és utána a következő lépésben azt tanácsolják neki, hogy valakit, aki neki tetszik, akár egy volt történelmi létező, régen létező alakot, vagy mondjuk Jézus Krisztus, vagy aki neki tetszik, azt jelenítsen meg a képzeletének a képernyőjén. Képzeljen maga elé. De ezekkel a módszerekkel olyan vizualizációs élményekre tesznek szert az emberek, amikor ezek a vizualizált vagy önmaguk elé képzelt lények valóságosan megjelennek, és a valóságos megjelenésüket az is mutatja, hogy már egészen máshogy viselkednek, mint ahogy azt az illető elképzelte vagy szerette volna. Tehát ezen alapulnak ezek a pszichotechnikák, amelyeknek számos formája van Magyarországon is divatban, a legelterjedtebb, én azt gondolom, a Szilverféle agykontroll. Ennek a magyarországi apostola Domján László doktor, aki egy orvos végzettségű, igaz, hogy reumatológus, szoktam látni, hogy manapság a Pax TV-n van műsora. Többször volt vitánk egymással, újság hasábjaim, meg ilyen vitákba együtt is megjelentünk, hát nem sikerült sajnos egymást meggyőznünk, illetve nekem sajnos nem sikerült még őt meggyőzni. A harmadik csoportja az úgynevezett természetgyógyászatnak az energiagyógymódok, amikre azt mondhatjuk, hogy a legnyilvánvalóbban varázslásos módszerek. És ide sorolhatjuk a kézrátételes kezelésektől, amit egy egyszerű falusi javasasszony gyakorol, egészen a Japánból importált reikig, bizonyára hallottak róla a testvérek, ez is egy ilyen kézrátételes gyógymód. A szellemgyógyítás és távgyógyítás különböző formáig, aminek számos nagymestere működik Magyarországon is. Például az egyik ilyen gyógyító nagymester Gyurcsok József, aki évekig Budapesten a kék buszok hátán reklámozta magát, és a Budapest TV-n keresztül gyógyított. Nehéz elképzelni józan paraszti ésszel, hogy akár jó, akár rossz hatása lehet egy ilyen telefonos kezelésnek. Én sok műsorát néztem, hogy ahogy szugerálta ott a telefonálókat. Tehát nehéz ezt elképzelnünk, még hívő keresztény emberekként is, hogyha tudjuk, hogy emögött miféle erők lehetségesek. Ugye a Biblia azt mondja nekünk, hogy nem test és vér ellen van nekünk harcunk. De arról, akik ilyen kezelésen átesnek, ugye beszoktak számolni némi javulásnak, a átmeneti javulásról, például, hogy valakinek valamilyen daganata esetleg megkisebbedett, amit ő tudott tapintani. Én ezt is megkérdőjelezem, de arról aztán végképp nem kapunk aztán híradásokat, amikor az ilyen kezelésen átesett emberek a félelmeik és a hallucinációik, vagy a öngyilkossági késztetésük, vagy az agresszivitásuk miatt aztán elmeosztályra kerülnek. Az energiagyógymódok közé sorolható ez az elegáns nevű módszer, a pszichotrónika, ami magyarra lefordítva léleksebészetet jelent. A léleksebészek azt állítják, hogy ők gondolati úton az emberben az elromlott szerveket ki tudják épre cserélni. Én láttam egy ilyen reklámfilmet, ahol egy katolikus pap beszámolt arról, hogy hogyan gyógyította a léleksebész így meg az ő szívét. Hát mondjuk én kardiológus vagyok, ezt hiszem, ha látom, látni nem láttam, de az azért elgondolkodtató, hogy ugyanez a léleksebész, amikor aztán gerincsérve lett, valahogy nem gyógyította meg magát, hanem mégiscsak elment a neurológiai sebészetre és megoperáltatta magát. Ahogy mondtam, ide sorolható az energiagyógymódok közé a homeopátia, a kristálygyógyászat vagy a gyógyító kövek is ebbe a csoportba tartoznak, vagy a Bach-féle virágterápia, és az életkristály. Azt mondhatom, hogy amióta én ezekkel a dolgokkal foglalkozom, a idézőjelben a legnagyobb fejlődésen ezek az energiagyógymódok mentek át, már csak ha a nevüket tekintjük is, hogy változott a nevük. Ugye kezdetben ezeket magnetikus gyógymódoknak hívták, aztán kezdett elterjedni a bioenergetikai módszerek elnevezés, van, ahol hídgyógyításnak nevezik, például a hasonló tevékenységet a Fülöp-szigeteken hívták először hídgyógyításnak. És ez a tudományosan hangzó elegáns név, a parapszichológia is ugyanezeket a módszereket fedi. Ha az ember ezek között próbál tájékozódni és olvasgatja ezt a fajta irodalmat, akkor úgy tűnik nekünk, hogy az energia az a mindenható valaki vagy valami, gyakorlatilag az ő fogalmaik szerint egyenlő az Istennel. És általában az elnevezésük úgy változik, ahogy akinek és ahogy el akarják éppen adni a portékájukat. hogyha egy vallásos hívő embernek akarják eladni, akkor azt mondják, hogy természetfeletti energiával dolgoznak, vagy kozmikus energiával, vagy ősenergiával. Hogyha egy ateistának akarják, akkor azt mondják, hogy kérem szépen, ez bioenergetikai módszer, vagy parapszichológiai módszer. A gyógyítók az én meggyőződésem szerint, tehát akik gyógyítóvá válnak, azok démoni hatás alatt állnak, és démoni erőket közvetítenek. Például nagyon sok gyógyító úgy lett gyógyítóvá, hogy elvégzett egy agykontroll tanfolyamot, és utána ilyen gyógyító képességeket fedezett fel magában egy darabig. Például Győrben volt egy ilyen gyógyító, egy darabig az úgymond energiával gyógyított, aztán ez a képessége valahogy elveszett, de előbb-utóbb az ilyen emberek általában elmeosztályra kerülnek. Azt, hogy itt ezeknek a hátterében démonikus hatás van, tulajdonképpen a szokásos elsajátítási utak is bizonyítják, mert bár ahogy talán mondtam, hogy általában ezeket a módszereket, ezek különböző vallásokból jönnek, de minek utána elhozzák ide hozzánk a fejlett nyugatra, akkor megpróbálják vallástalanítani, és azt mondják, hogy ezeknek már semmi köze nincs semmiféle valláshoz, de a tanfolyam végére mégiscsak visszakúszik a vallásos jelleg, és nagyon sokszor beavatással végződnek ezek a tanfolyamok. A reiki is egy tipikusan ilyen, hogy a gyógyítóvá válás a végső vizsga után egy beavatási szertartáson történik. Tehát, ha hívő keresztény emberek vagyunk, én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy mitől gyógyulunk meg. Jézus azt mondta, hogy a tolvaj az ölni és pusztítani jön. Hogy egy belegondolunk, akkor kiderül, hogy ezeknek a módszereknek a révén nagyon hamar az okkultizmusnak a területére kerülünk. Hogy egy kicsit lássuk, hogy mi is az okkultizmus. Én egy ilyen Móriczka ábrát rajzoltam, ami tulajdonképpen a Bibliának a tanítása alapján készül, és megmutatja, hogy milyen világban is élünk mi. Ugye világos az, hogy az ábrának a közepén látható két zöld kocka vagy doboz az a terület, ahol a mai ember mondjuk valamelyest tájékozódott. Ugye a látható anyagi világ az, amiben igazán jártasak vagyunk, ez az a világ, amit az öt érzékszervünkkel vagy a tudományunkkal meg tudunk fogni. És persze tudjuk azt, hogy nem csak az van, ami kézzel fogható, látható, tapintható, hanem vannak olyan anyagi dolgok, amik nem láthatók. Mindenki tudja, hogy ebben a teremben vannak rádióhullámok is, és hogyha megfelelő készülékünk van hozzá, akkor ezeket tudjuk fogni, tudjuk szintén vizsgálni. Tehát ez a láthatatlan anyagi világ, ez az, amiben mi élünk, és körülöttünk van egy másik, egy természetfeletti világ, amit transzcendens világnak is mondanak, amiről pedig próbálunk ismeretekhez jutni. A Biblia azt tanítja nekünk, és tulajdonképpen a jó pásztor példázat is erről beszél, hogy a természetfeletti világgal a kapcsolat két úton lehetséges. Az egyik, amit Jézus Krisztus ajánl, és azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Tehát Jézus Krisztuson, az ő keresztjén keresztül vezető úton vehetjük fel az Istennel a kapcsolatot. Egyszerűen azért csak rajta keresztül, mert Jézus volt az, aki helyettünk elszenvedte a bűneinkért járó jogos büntetést, és az Isten pedig Szent Isten, akinek a bűnhöz és a bűnös emberhez egyszerűen nem lehet köze. Tehát egy bűntorlasz választja el az embert az Istentől, és ha nem Jézus Krisztuson keresztül, hanem másik ajtón, bármiféle másik ajtón próbál a transzcendens világ fele közeledni, akkor ebbe a lila világba kerül, amit én ezen a Móriczka ábrán lila doboznak ábrázoltam, ami pedig az Istentől elszakadt gonosz démon világot jelenti. A Jézus nélküli ajtón itt három embetűs szót találunk, a misztika, a mantika és a mágia. Ugye tulajdonképpen mind a három, azt mondhatjuk, hogy az okkultizmusnak, a titkos tudománynak a különböző ágai. Az okkult, okkultum latin szóból ered, és tulajdonképpen ennek a görög megfelelője a misztikus. Az okkult és a misztikus az pontosan ugyanazt jelenti, a magyar fordítása titkos, rejtett, sötét. Az okkultizmus, amit azért így általában ismerünk mindannyian ezt a kifejezést, ez különböző világnézeti eszmerendszerek és praktikáknak a gyűjtő fogalma, amelyek egy magasabb rendű titkos tudáshoz mutatnak utat. Tehát tulajdonképpen az okkultizmus az az ajtó, amire én azt mondtam, hogy a Jézust megkerülő ajtó, az okkultizmus. Tehát titkos tudományt jelent, és ez a titkos tudomány a természet feletti transzcendens világnak az erőit kutatja. Akik ebbe belemennek, ők maguk részéről nem tudják, hogy csak és kizárólag a démon világgal kerülhetnek kapcsolatba, hiszen a Biblián nem tájékozódnak, és az Isten szavának nem adnak hitelt. A Biblia is megfogalmazza, definiálja az okkultizmust. A teológia okkultnak nevez minden az Isten által tiltott természet feletti kapcsolatot és módszert, és azt mondja a Biblia, hogy ezek utálatosak az Isten előtt. Bizonyára mindannyian tetszenek ismerni ezt az igét a Mózes 5. könyvének a 18. részéből, amikor az Isten ezt a figyelmeztetést adta az ő népének, mielőtt a honfoglalás volt. Ugye, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Urad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Igéző. Ugye be tudjuk ezeket helyettesíteni a mai megfelelőjükre. Mi más a vizualizáció, ugye, ha valakit elképzelek, a képzeletem képernyőjén megjelentem, mint igézet. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszi. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened az Úr, légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket előző jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi ezt meg Istened az Úr. Én azt gondolom, hogy ez a felsorolás, ez ma is érvényes, és hogyha megvizsgáljuk bármelyiket, akkor kiderül, hogy megvan bizony a 21. századi megfelelőjük. Azt mondhatjuk, hogy az okkultizmus gyökerei azok a bűnesetig vezethetők vissza. Ugye, amikor az Istennek az ember hátat fordított és kikerült az Édenből, akkor elveszítette a három legfontosabb kincsét. Elveszítette az Istennel való direkt hit kapcsolatát, elveszítette a biztos jövőjét, hiszen amiután kikerült az Édenből, már nem férhetett hozzá az élet fájához, és a tökéletes védelmet is elveszítette, és a gonosz pedig ezeket készségesen felkínálta az ember számára, de a sajátjából. És innen ered az okkultizmusnak a három fő ága. Ugye az emberbe az Isten beleteremtette az Isten szomjúságot, és ennek az oltására felkínálta a gonosz a bálványimádást. A jövő biztosítására felkínálta a jóslást, a mantikát, és a védelem biztosítására pedig a varázslást, a mágiát. És ezeket mind-mind megtaláljuk a mai gyakorlatunkban, és sajnos a gyógyászatnak ebben az ágában is. A továbbiakban azt nézzük meg, hogy ha valaki az ilyen módszereket alkalmazza, akkor mi is történik vele. Ugye itt négy témáról lesz szó, a bálványimádásról, a hitnek a nem rendeltetésszerű használatáról, azután azt nézzük meg, hogy a gyógyulás mellé vagy helyett mit kapunk. Általában ilyen módszereket igénybe veszünk, akkor okkult hatás ér minket, vagy okkult fertőzést kapunk. És a végezetül, ahogy ígértem, azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogy várható-e, van-e valós gyógyító hatása ezeknek a módszereknek. Az, hogy az embernek az életében a bálványimádás az milyen szerepet játszik, az tulajdonképpen attól függ, hogy hogyan is viszonyul az ember önmagához. Az a fajta ember, ami a világi embereknek a legnagyobb része, hogy a maguk tulajdonának tekintik magukat, tehát végül is ez a nagybetűs bűnnek a lényege, hogy valaki nem ismeri el az Istennek a tulajdonjogát a teremtés alapján, és azt gondolja, hogy ő csak a saját magáét, csak saját magának tartozik elszámolással, az ilyen ember a testével is azt csinálja, amit ő jónak lát, vagy amit gondol. Mert nem tudja, hogy másnak is az Istennek elszámolással tartozik. Ezzel szemben a keresztény ember azt tudja, hogy ő az Istennek a tulajdona, az Isten tulajdonának látja magát, akit az Atya Jézus Krisztus vérén váltott vissza, és tudja, hogy a teste a Szentlélek temploma, és így viszonyul magához. Tehát tulajdonképpen ez az értékítéletünk, az önmagunkról való gondolkodásunk van annak hátterébe, hogy hogyan is fogunk, mit is fogunk tenni mondjuk a testünkkel. És ez meghatározza az életgyakorlatunkat. Tehát az a fajta ember, aki azt gondolja, hogy ő a saját magáé és csak magának tartozik elszámolással, az nagyon hajlamos lesz arra, hogy a teste dolgaiban is bálványimádóvá váljon, és bármit kipróbáljon. Aztán, hogy ez nem használ neki, az egy más dolog. És a hívő keresztény ember, aki az Isten tulajdonának látja magát, a teste dolgaiban is az Istent szeretné dicsőíteni. Ezt is tanácsolja nekünk a Biblia, de mi is így szeretnénk, hogy úgy éljünk, olyanok legyenek a testünk dolgai, hogy az is Isten dicsőítse. Ugye azt mondhatja valaki, hogy hát a 21. században hogy lehet egyáltalán a bálványimádásról beszélni, de mint ahogy láttuk, az okkultizmusnak tulajdonképpen az első állomása, és a bálvány az nem csak egy Isten szobor lehet, ami előtt az ókori ember leborult és imádta, hanem a Biblia tanítása szerint bálvány mindaz, ami az életünkben az Isten mellé, vagy az Isten fölé nő, ami uralkodik rajtunk, ami parancsol nekünk, vagy mai modern szóval ugye a szenvedélybetegségeket ma függőségi kórképeknek mondják, tehát ami függőségben tart minket. Na most sajnos a mai ember, aki a testi egészséget látja az élete legfontosabb értékének, az egészséghez, vagy inkább úgy mondom, hogy a vélt egészséghez úgy viszonyul, hogy az már valóságos bálvány lehet az életében, mert az élet minden egyéb dolga elé és fölé állítja azt. És ennek eredményeként úgy fog viselkedni, úgy fog élni, hogy az éppenséggel az egészségének nem használ, és bálványimádóvá válik. Tehát sokat foglalkozik az egészségével, az én véleményem szerint többet foglalkozik vele, mint hogy kellene, de nem jól foglalkozik, mert miközben ugye mindenféle módszert megpróbálunk, kipróbálunk a félelemérzet nélkül és anélkül, hogy gyanakodnánk arra, hogy ez valami rosszat csinál nekünk, de azokat a dolgokat, amit pedig biztos, hogy mindenki tud ebben a teremben, azokat nem hagyjuk abba, mert a mai ember mit csinál? Halálra dolgozza magát, halálra idegesíti, halálra eszi, halálra dohányozza és halálra issza magát. Ugye? Ezek nagyon egyszerű dolgok, mindenki tudja. És mindenki azt is tudja, hogy az ő életében ezek a kérdések hogy állnak, vagy valamelyik ezek közül. És eközben a mai ember vagyonokat költ csodaszerekre, futkos csodadoktorokhoz, és kritikátlanul próbál ki bármit, okkult varázslásokat is. Én mindig megdöbbentem azon, ugye Antal Imre, az a televíziós Antal Imre, aki a közelmúltban halt meg, nagyon sok olyan műsorban próbált ki mindenféle okkult módszert, és én döbbenten néztem, hogy ez az ember nem tudja, hogy mit csinál. Kritikátlanul és gyanútlanul bármit kipróbált, számos varázslásos módszert. És mondjuk ő látványossága volt a világnak, és aki egy picit tájékozott, látta, hogy ő mit csinál, de hányan kerülünk hasonló csapdába? Tehát a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a testünk dolgaihoz az Isten gondolata szerint viszonyuljunk, és az én véleményem szerint a testünk dolgaihoz az Isten gondolata szerinti viszonyulásnak a törvénye a mértékletesség. Gondolom, itt mindenki tudja, hogy micsoda a mértékletesség. Ugye ide van írva az igehely, úgyhogy erről is ki lehet találni, hogy a mértékletesség az a lélek gyümölcse. A Szent Lélek termi a Jézus Krisztushoz tartozóknak az életében. Tehát az egészség az fontos dolog. És én azt gondolom, hogy a hívő keresztény ember nem hanyagolhatja el magát, nem élhet vissza az egészségével, kezeltetnie kell magát az Isten gondolata szerinti módon, hogyha beteg lesz, de a keskeny úton kell járnunk az egészség vonatkozásában is. Régóta ez a gondolatom van a keskeny útról, ugye, nem tudom, hogy ki hogy képzeli a Bibliának ezt a tanítását a keskeny útról. Én mindig úgy gondoltam, hogy a keskeny út az egy olyan keskeny ösvény, ami a hegyeknek a gerincén vezet. Ugye, aki kirándult valahogy és egy hegygerinc úton végigment, az tudja, hogy a hegygerincen vezető út valóban nagyon keskeny, és ott nem a széles útra könnyű áttérni, hanem mindkét oldalon szakadékok vannak. És az egészségünk keskeny útja végképp ilyen ma, hogy mindkét oldalán mély szakadékok tátonganak, tehát nekünk a keskeny úton kell maradnunk. A második, amit ezeknek a módszereknek a gyakorlása, kipróbálása jelent, az, hogy az ilyen ember, aki ezekbe a módszerekbe belemegy, az nem a rendeltetés szerűen használja a hitét. Ugye? A Biblia sokat beszél nekünk a hitről, a keresztény hitről. Jézus Krisztus sokszor elmondta, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, higgyetek az evangéliumban. A hit az egy nagyon fontos dolog, de a hitet nem az erőssége méri, hanem a tartalma méri, hogy én mit hiszek, azon múlnak a dolgok. És ezeknél a módszereknél, főleg ennél a harmadik csoportnál, az úgynevezett természetgyógyászatnak a módszereinél, maguk a gyógyítók is azt állítják, hogy a hatáshoz kell az embernek a hite. Tehát a hit az valamiféle közvetítő ilyenkor, és éppen ezért nem mindegy, ezért kell definiálnunk a saját hitünket, hogy a mi hitünk az keresztény hit, és hogyha mi a Bibliába kijelölt úton hiszünk, akkor az az Istennel való kapcsolatfelvételt jelent. Tehát a keresztény hit a személyes kapcsolatfelvétel a ma is élő Jézus Krisztussal. Egy olyan hasonlatot szoktam én erre mondani, hogy a hit az olyan, mint a vasalónak a zsinórja. Ugye nekem van a lakásomban villany, és van vasalóm, ma már úgy gyártják a vasalókat, hogy mindjárt ott van rajtuk a zsinór, de régen ez nem így volt, csak akkor tudom használni, hogyha van ez a zsinór, ami összeköti a készülékemet az energiaforrásával. Mert ezen a zsinóron keresztül közlekedik ugye az elektromosság, ezen a zsinóron, a hiten keresztül közlekedik az erő. És tudjuk, hogy ezeket a módszereket is a hit indítja be, az aktivizálja a varázslásos folyamatokat, azok nem működnek mechanikusan. Tehát, hogyha valakinek a szerettei meglepetésként vesznek egy mágneses matracot, és azt szépen ügyesen berejtik az ágyába, de az illető nem tud róla, akkor azt sem használni, sem ártani nem fog neki, mert ahhoz, hogy az valamit is csináljon, ahhoz kell az illetőnek a hite, amit belevet ebbe. Márpedig akkor, hogyha ez így működik, akkor hívő keresztényként és annak alapján, amit eddig elmondtam a hitről, tudjuk azt, hogy az nem a mi útunk. Akkor mi nem jól használtuk a hitünket, hogyha mi a mágneses matracba fogunk hinni. Tehát az ember a hitét használhatja jól, és használhatja nem jól. A jól használt hit az azt jelenti, hogy az ajtón Jézus Krisztuson keresztül az élő Istennel veszem fel a kapcsolatot. A nem jól használt hit, hogyha máshoz kapcsolódok, legyen az kabalatát, gyógyító, jóslat, ősenergia, mágneses matrac vagy akármi, akkor ha ehhez kapcsolódik a hitem, akkor a sátánnal és a démonaival is kapcsolatba kerülhetek, hiszen ő van mögötte, abba a dugajba ő található. És Jézus azt mondta, hogy a tolvaj az miért is jön? Azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Bocsánat. Most egy kis technikai szünet. Tehát nem csak hívő, nem csak keresztény hit van, hanem más hit. És ezek a módszerek olyanok, hogy hinni kell benne ahhoz, hogy használjon. És ezért az ördög nem bánja azt, hogyha hiszünk. Hiszünk akármiben, bármiben hiszünk, mert akkor ő majd a háttérben majd szolgáltatja az energiát. És az ilyen emberek, akik ilyen módszereket, amiben hinni kell, kipróbálnak, és az náluk működik, tapasztalatokra fognak szert tenni, de nekem meggyőződésem az, hogy ezek a tapasztalatok, ezek nem hiteles próbája a valóságnak. Az ilyen embernek a tapasztalata, ez egy kicsit olyan tapasztalat, mint amikor a csalit bekapja a hal. Tessenek nekem mondani, a csali az micsoda? Finom, jó falat a halnak, nem igaz? Miért baj, hogy bekapja? Mert benne van a horog. Tehát, ha valaki mindig az ilyen úgymond bizonyságtételeket hozzák az én érveimmel szemben, hogy ki mit tapasztalt, a Domján László is állandóan mindig a betegeinek a leveleit, meg a tapasztalatait hozza. Csak az a baj, hogy engem ezek a tapasztalatok egyáltalán nem győznek meg. Mert a csali az finom, jó falat a halnak. Csak benne van a horog. Tehát az ilyen pillanatfelvétel, az ilyen bizonyságtételek, pillanatfelvételek, tessenek azokat az embereket egy-két hónap múlva, egy-két év múlva megnézni, hogy mi lett velük. Ezért van baj a Mária Treben könyvvel is. Az is tele van bizonyságtételekkel, csak ezek nem hitelesek. Ezek legfeljebb a halnak a bizonyságtételei, aki bekapta a horgot, de még nem jött rá, hogy a horog is benne volt a csaliba. És egyedül a Krisztusba vetett hit az, ami nekünk védettséget és biztonságot nyújt már akkor is, amikor a mi Úrunk elvisz minket erről a sárgolyóbisről. Én orvosként, körülbelül 40 éve vagyok orvos, sok hívő keresztény embert is láttam meghalni, láttam költözni. És meggyőződésem, hogy ott volt Jézus, és fogta a kezüket, és átvette az egyik kezéből a másikba őket. A hitük, a keresztény hitük megtartotta őket. Jézus Krisztus ott volt velük. És akkor is biztonságot adott, amikor már tudták, hogy ezen a földön befejeződött. A harmadik pontja ennek a második résznek, hogy gyógyulás mellett, vagy helyett okkult hatás, vagy fertőzés. Az ábra alapján, amit az okkultizmusnak a mechanizmusáról mutattam, gondolom, hogy senki számára nem kétséges, hogy amikor a Jézust megkerülő utat használja, akkor a démon világgal kapcsolatba kerülhet. De hogy is valósul ez meg ma? Az első lépés, hogy a kísértés az ártatlannak látszó pszichotechnika vagy gyógymód áruhában érkezik. Ugye, valamit ajánlanak a betegnek, van valami betegsége, vagy gondja, vagy nagyon stresszes az élete, és akkor ajánlják neki, hogy menjen el egy agykontroll tanfolyamra. És itt tulajdonképpen az illető már is félrevezetett, mert nem is kap olyan tájékoztatást, aminek az alapján tudhatná, hogy az a módszer micsoda, hogy ha azt ki fogja próbálni, akkor az Isten tiltását áthágva varázslás vagy bálványimádást fog elkövetni egy-egy ilyen módszernek a kipróbálásával. A Gál Péterről nem tudom, hogy hallottak-e a testvérek, egy katolikus pap, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozott, és a New Age keresztény szemmel című könyvnek, egy ilyen vastag könyvnek a szerzője, ugyanezekkel a dolgokkal, meg még tulajdonképpen az okkultizmusnak még egy szélesebb palettájával foglalkozik, és ő írja azt, hogy amíg a klasszikus varázslók, boszorkányok elmondják, hogy amit ők csinálnak, azért annak vannak veszélyei, hiszen démonokkal veszik fel a kapcsolatot, ők azt képzelik, hogy vannak jó démonok is, de minden esetre nyilvánosan elismerik azt, hogy démonokkal veszik fel a kapcsolatot, és annak lehetnek veszélyei. A mai ilyen úgymond pszichotechnikáknak az apostolai, azok az ilyen veszélyről hallani sem akarnak. Például többször említettem már Domján Lászlót, akivel több vitám volt, és ő azt mondja, hogy az agykontroll során ők senkinek semmiféle olyan módszert nem akarnak megtanítani, vagy nem olyanokat tanítanak, hogy ő valamiféle démonnal vegye föl a kapcsolatot, hiszen ezek a tanácsadók, vagy tolmácsok, akikkel ők tanácsolják a tanfolyamokon, hogy az emberek kapcsolatot teremtsenek, ez az ő agyuknak a terméke, ezek közvetítők az agyuknak a tudatos és a tudatalatti része között. A baj csak az, hogy kérdés, hogy a démonok meddig veszik figyelembe az agykontrollosoknak az elképzeléseit. Ez a kérdés, mert én attól félek, hogy nem sokáig, legalábbis nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknél aztán kiderült, hogy kétségtelenül ezek mögött mégiscsak démonok voltak, és nem az ő agyuk terméke volt ez a tolmács vagy tanácsadó. A második lépés az, hogy az ember ugye belemegy ebbe a gyakorlatba, a relaxációs gyakorlatba, ami azzal kezdődik, hogy a lelkének az ajtóőreit, azokat kiiktatja. Ugye a jópásztor példázatban van ez, erről szó, hogy a tolvaj az nem az ajtón jön, mert az ajtó nem engedné be az ajtóőr. Hát az eszünk, a lelkiismeretünk, az akaratunk, azok ilyen ajtóőrök, akiket az Isten a saját védelmünkre is adta. Tehát, hogyha egy olyan módszert gyakorlunk, ahol azzal kezdődik, hogy ezeket kikapcsoljuk, és kiadjuk a kezünkből a tudatunk feletti ellenőrzést, ezzel nem más teszünk, mint kinyitjuk a belső énünket, és a hipnotikus, félhipnotikus tudatállapotban tudjuk orvosilag, orvosi oldalról nézve, hogy az ember agya az fogékony, hozzáférhető, mint mondtam a hipnotizőr részére, de idegen szellemi lények számára is, vagyis ilyenkor megnyílik az ilyen gyakorlatok során az Isten által tiltott okkult ajtó a démonvilág fele. Ugye védelmül rendelte Isten ezeket az ajtóőröket nekünk, hogy nem lehet büntetlenül kiiktatni őket. Az eredmény pedig az, hogy az ember találkozhat démonokkal. Hát például Gál Péter könyvében sok olyan történetet és bizonyságtételt olvashatunk olyan emberekről, akik ilyen dolgokat kipróbáltak és tapasztalatokhoz jutottak. De nekem például egy keresztény pszichiáter barátnőm több esetet mesélt, többek között volt egy ilyen, egy özvegy asszony, aki egyszer csak azt tapasztalta, hogy este a fürdőszobában, amikor benézett a tükörbe, mindig látta maga mögött a férjét. Hát először nem is bánta, hiszen ő szerette a férjét, hiányzott neki, mióta már elment. De aztán rájött, hogy ez úgy ránézése olyan, mint a férje volt, de ez mégsem lehet az ő férje, mert egyre gonoszabb dolgokat parancsolt, és egyszerűen nem lehetett neki nem szót fogadni. Nem ragozom ezt a történetet, nyilvánvaló, hogy ez az illető előbb-utóbb elmeosztályra került, és ha ott nem találkozott egy hívő keresztény orvossal, aki tudta, hogy ezzel a dologgal mit kell és mit lehet csinálni, akkor az is kérdés, hogy meggyógyulhatott-e volna. A harmadik lépés a démoni megszállottság állapota. Ma ezeknek a pszichotechnikáknak az áldásos tevékenysége során olyan emberekkel, olyan démontól megszállt emberekkel találkozhatunk, amilyennel az Úr Jézus találkozott a földit jártakor. Az agykontroll tanfolyamok végén, ugye ennél az úgymond végső vizsgánál, vagy mondhatjuk beavatásnál is, azt tanácsolják a résztvevőknek, hogy engedjék behatolni egy ilyen tanácsadót, aki majd segít nekik az életük választó útjain dönteni, akinek majd lesz véleménye, és az diktálja neki. És megtörténik az, amiről Jézus beszél, hogy a tolvaj behatol másfelől. És akkor az utolsó fejezetre térjünk át, hogy van-e valós gyógyító hatás. Tehát vannak ezek a módszerek. Azon kívül, hogy ilyenkor esetleg lekéshetjük az orvosi segítséget. Nekem volt például, konkrétan emlékszem egy nőbetegemre, mint kardiológusként dolgozom a mai napig is, tehát mondjuk tőlem távol álló, ennek a, de szívbeteg is volt az illető, és egyszer csak eljött hozzám, hogy a mellében talált egy csomót, és amikor, hát nem hozzám kellett volna jönnie, neki onkológiára kellett volna mennie minél sürgősebben, ugye, és ha csak a házi orvosával megoszta ezt a dolgot, akkor a megfelelő helyre küldi. De akkor már 3 hónapja természetgyógyászhoz járt ezzel a csomóval. Ugye, tehát amikor természetgyógyászati módszereket kezdünk kipróbálni, ahelyett, hogy a valós panaszunkkal oda mennénk, ahol azon segíteni lehet, akkor lekéshetjük az orvosi segítséget, kiürülhet a pénztárcánk, és áru kapcsolásként okkult fertőzést is szerezhetünk, mint ezt eddig részleteztem. Kérdés az, hogy ezek mellett számíthatunk-e igazi testi gyógyulásra? Csinálnak-e ezek a módszerek nekünk valami jót is? Mert eddig csak olyanról tudtam beszámolni, hogy az nem jó, az rossz. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, 2 fogalmat szeretném, ha most itt tisztáznánk. Az egyik az, hogy mik is a panaszok, ugye? Az ember, hogy akkor megy orvoshoz vagy gyógyítóhoz, hogyha valami panasza van. A panaszok az a betegnek kellemetlenséget okozó jelenségek, ami miatt orvoshoz megy, és itt ezek a kis ábrák is mutatják, hogy milyen panasza lehet az embernek. Mindenki tudja, különböző fájdalmaktól kezdve mindenféle panaszunk lehet, és általában az emberek, a laikusok a panaszoknak az elmúltával mérik a betegségnek a gyógyulását. Mondjuk a nagyon gyakori a mozgásszervi panaszok, az úgymond reumás betegségek, és hogyha nekem fáj a térdem, vagy fáj a forgom, vagy fáj a hátam, és ez a fájdalom megszűnik, akkor úgy gondolom, hogy most meggyógyultam, nem? Az orvos számára a panaszok is fontosak, de még sokkal fontosabbak az úgynevezett objektív tünetek. Ugye a panaszokról azt mondhatjuk, hogy azok szubjektív tünetek, hiszen az embereknek az érzékenysége különböző. Én nekem például sose szokott fájni a fogam, de nem ebből mérem le, hogy van-e baj a fogammal, vagy nem. Mert hogyha meglátom, hogy lyuk van benne, akkor nem fogom megvárni, hogy fájjon. És esetleg nem is fog fájni. De azért azon a fogalmával mit kell csinálni. És ez mindenféle panaszra érvényes, hogy nagyon szubjektív. De vannak objektív tünetek, azok a jelenségek, amiket az orvosi vizsgálat útján észlel az orvos, és ezek általában bármilyen betegség felől indulunk, de hogyha például Magyarországon a magyar népnek az életét megrövidítő betegségeket nézzük, akkor még inkább igaz az, hogy ezek általában sokkal többet mondanak az orvosnak, mint a betegnek a panaszai. Nekem a legszűkebb szakmám a szívgyógyászaton belül is a billentyű betegségek volt. A billentyű betegségről tudni kell, hogy azt általában az emberek 30 éves kor alatt szerzik, valamilyen elhanyagolt mandulából, gócos mandulából, mandulagyulladásból, és ezek a billentyű betegségek, hogyha egy jól képzett orvos meghallgatja az illető szívét, akkor ezek hallhatók és megállapíthatók, diagnosztizálhatók, sokszor évtizedekkel hamarabb, mint hogy az panaszokat fog okozni. Sőt, tanácsos is hamarabb észrevenni, mert hogyha időben észreveszik és gondolzák, követik az ilyen betegeket, akkor mielőtt még panaszuk lenne, meg lehet őket gyógyítani, mert operációval lehet csak meggyógyítani, de ezt akkor kell megtenni, még mielőtt panaszokat okoz, mert amikor már a szubjektív panaszok is megjelennek, akkor addigra már annyira előre haladott és súlyos, hogy nem is nagyon lehet rajtuk lendíteni. Ugye? Tehát ezek a billentyű betegségek hallgatózással, bizonyos stádiumban EKG-val felfedezhetők, de ma, amikor az ultrahangos vizsgálat már lehetőség a kezünkbe, akkor ezek szabályosan láthatók. Én ilyen betegség miatt a saját sógoromat is 10 évvel ezelőtt megoperáltattam, és annak azt megelőzően 10 évig járt gondozásra, mire oda jutottunk, hogy abban a stádiumban volt, hogy orvosilag azt lehetett mondani, hogy ezt meg kell operálni. A sebész szerint a 24. órában voltunk, hát oda is szántam, hogy nem kell sem előbb, sem később. Panaszai nem is jelentkeztek, de már az én tapasztalataim szerint már régen nem élne, hogyha ez nem derült volna ki időben, nem gondoztuk volna és nem operáltuk volna meg. És ez a betegség, amin az életem múlt, ez soha panaszt nem okozott neki. És mondjuk ez volt az én legszűkebb szakmám, mondjuk billentyű betegség az nem annyira egy gyakori dolog, de például a magas vérnyomás a mi korunknak a népbetegsége. Ez is egy olyan, hogy a vérnyomásmérő mutatja. 100 magas vérnyomásos közül 99 embernek semmikor, soha, semmilyen panasz nem okoz a vérnyomása. Nagyon sokszor véletlen fedezik föl, vagy szűrés kapcsán. De az nem azt jelenti, hogy szabad vele nem törődni. Ha nem akarunk szívinfarktust vagy agyvérzést kapni idő előtt, akkor a magas vérnyomást kell jól kezelni. És úgy szintén nem okoz semmiféle panaszt, soha senkinek nem okozott az, hogy magas a koleszterin szintje. A következményei már okozhatnak panaszt, de az nagyon soká lesz. Ha magas valakinek a koleszterin szintje, mondjuk ez genetikus, akkor már 20-25 éves korától elkezdődik a mészlerakódás az ereiben, és azt a tudomány mai állása szerint föl kell bizony fiatalon fedezni, és kell vele törődni. De soha semmiféle szubjektív panaszt nem fog okozni abba az időbe. Tehát az orvosnak a tünetek mindig többet mondanak. Lehet, hogy a betegeket bántja az, hogy az orvosok nem igazán figyelnek oda a panaszaikra, de a jólétük, az egészségük szempontjából ezek a tünetek sokkal-sokkal fontosabbak, amik soha nem okoznak panaszt. Aztán két másik betegcsoport létezik, ugye az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek, amiknek a jellemzője az, hogy nincsenek szervi tünetek, tehát nincsenek ilyen kimutatható objektív tünetek, de a beteg tele van panaszokkal. És hát ez is érthető a mi stresszes világunkban. Ezek a panaszok egy másik dimenzióból lehetnének megfoghatók, és nem igazán az orvos által. De vannak ilyen betegek, és sok-sok panasszal. A harmadik csoportja a betegségeknek, amiket én úgy hívok, hogy hullámzó lefolyású betegségek, ezek közé sorolhatjuk például a reumatológiai mozgásszervi betegségeket, ugye? Az izületi kopás, a csigolya meszesedés, a csontritkulás. Ez bármikor, akinek ilyesmije van, ha vizsgálják, egy röntgenfelvételt vagy egy csontsűrűség vizsgálatot csinálnak, bármikor kimutatható, de panaszt csak hullámzóan okoz. Hol fáj, hol nem fáj. És ráadásul nem is található összefüggés a panaszok és a különböző beavatkozások vagy kezelések között. Én azt gondolom, hogy a két utóbbi betegcsoportnál, a pszichoszomatikus betegségeknél és a hullámzó lefolyású betegségeknél egy csodagyógyítónak nagy tere van, ugye, mert mint mondtam, az emberek a panaszaikból, illetve azok elmúlásából vonják le a következtetést. Mondjuk a térdemben egy pockopás van, fájt a térdem, elmentem a gyógyítóhoz, rátette a kezét a térdemre, és most nem fáj. Ez nekem nem sokáig fog mondani bármit, a betegnek sem, mert eltelik két hét, három hét, és újra fog fájni. De ez az összefüggés, ez igazából csalóka. Csalóka. Tehát nagyon sokszor, ami az ilyen csodagyógyítóknál történik, vagy az ilyen módszereknek az alkalmazásánál, akkor az nem is biztos, hogy igazi változás, ugye? És itt jut eszünkbe a Tesszalonikai levélből olvasott ige, ahol azt mondja a Szentírás, hogy a törvénytipró, ugye ez az Antikrisztus, eljövetele a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Az, hogy a hazugságnak hatalma van, ehhez nem sok magyarázat kell, ezt mindannyian tapasztaljuk, akár a mi kis országunkban is. De hogy a hazugságnak vannak csodái, és az azt jelenti, hogy csodának sem igaziak, mert a további mondat úgy szól, hogy a gonoszság mindenféle csalása, Amíg én ezt az igét nem értettem meg, azt hittem, hogy ezekkel a módszerekkel lehet, hogy valami átmeneti jót is tudnak ezek a gyógyítók nyújtani, vagy ezek a módszerek nyújtani, mondjuk az akupunktúra, hogy átmenetileg. De az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy a gonosznak vannak ilyen hamis csodái, ilyen látszat csodái is. És az is nagyon megfontolandó, amit az ige további részében olvasunk, mert az Isten ott azt mondja, azt olvassuk az igében, hogy az Isten ítéletképpen szolgáltat ki embereket a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Ugye? És kiket szolgáltat ki? Azokat, akik nem akarták az igazságot szeretni. Tehát magát az ítéletet hordja magában egy ilyen mozdulás, hogy kipróbálok valami ilyesmit, mert a büntetésem az lesz, vagy helyesebben az Isten ítélete az lesz, hogy enged azon az úton menni, amin elindultam. És így kerülünk a tévejgés hatalmába. Tehát azt gondolom, hogy a természetgyógyászat minden, és az úgynevezett természetgyógyászat minden utcája zsákutca, és egyetlen kiút az, hogy az Isten elé borulunk, ha ilyenbe belekeveredtünk, és tőle kérjük a bocsánatot. Ma még lehet, mert tart a kegyelmi idő. A zárszóként arról szeretnék beszélni, néhány szót mondani, hogy a természetgyógyászatnak ezzel a kritikájával és amivel kapcsolatban sok írásom is született, ahogy elhangzott a bevezetőben, a 90-es évek eleje óta foglalkozom, és körülbelül a 90-es évek közepétől teszek eleget különböző gyülekezetek meghívásának, és ilyen szép hosszan részletezem azt, hogy ez miért zsákutca, és miért utálatos az Isten előtt, hogy keresztény embereként egyáltalán foglalkozunk ezekkel, és ezeket kipróbáljuk. És miközben ezt teszem, és tettem, őszintén szólva elfáradtam abba, hogy miért kell a részleteiben magyarázni a keresztényeknek azt, hogy ez miért utálatos az Isten előtt. A Biblia világosan megmutatja. És közben az a szomorú tapasztalatom, hogy a saját orvosi szakmám, a kardiológia, ami óriási léptekkel haladt előre az utóbbi 15 évben, és azokban az országokban, ahol ezeket az ismereteket elkezdték komolyan venni. Ma az emberek 10 évvel tovább élnek, és sokkal jobb az életminőségük. Ugyanakkor azokat a dolgokat a mi népünk nem veszi komolyan. Nem érdekli, ha hallja, akkor megmosolyogja, a vállát rángatja, de nem veszi komolyan. Ma Magyarországon minden második ember szívérrendszeri betegségben hal meg. Minden második. Tehát egy évben körülbelül 140 ezer magyar ember hal meg az anyaországban, és ebből 70 ezer szívérrendszeri betegségben, 10 évvel korábban, mint a nyugat-európai vagy észak-amerikai társaink, tehát 10 évvel hamarabb, mint muszáj lenne. Ugyanakkor a fejlett országokban már csak minden harmadik. Egyszerűen azért, mert az utóbbi 10 évnek a hangsúlyos ismeretei, felfedezéseit, amik egyébként nem új dolgok, csak inkább a hangsúly tevődött rájuk, elkezdték komolyan venni, és ott már ma csak minden harmadik hal meg szívérrendszeri betegségben, és 10 évvel később, mint a magyarok. Magyarországon 3-szor annyi szívinfarktus és 4-szer annyi agyvérzés fordul elő, mint ezekben a fejlett országokban is. Ez ettől van, hogy azokat a dolgokat elkezdték komolyan venni. Tehát sokkal jobb lenne ezekről előadásokat hallgatni, és azután ezeket megszívelni, mert az valami hasznot is hozna mindannyiunknak az egészségünk szempontjából, és az életünk szempontjából, és ez a szívérrendszeri betegségekre vonatkoznak ezek az adatok, de hasonló helyzetről számolhatok be, és hasonló lehetőségekről a rákos betegségek területén is. Tehát azt lehet mondani, hogy nálunk is nagyon hamar lehetne javítani népünk egészségi állapotán, ha az embereket a valós megoldások érdekelnék. És nem az érdekelni őket, hogy ezek a kínálatok miért jók, miért nem jók, miért kerüljük vagy használjuk őket. Tetszenek érteni, hogy mit mondok? Tehát ezekkel kellene sokkal inkább foglalkoznunk, a valós megoldásokkal és arról előadásokat hallgatni és azokat komolyan venni. És köszönöm a figyelmet.
Köszönjük, hála Istennek mindazért, amit töményen hallhattunk Erdély Judit doktornő testvérünktől. Vannak valós orvosi megoldások. És van az életünknek egy igazi, valós, örökre szóló megoldása, Jézus Krisztusban. Éppen ezért most vegyük kézbe az éneklapot, és énekeljük a második éneket róla. Az áldott orvos erre jár. Erdély Judit testvérünk előre mondta, hogy másfél órás szokott lenni az ő előadása, pontosan annyi volt. Köszönjük, hogy kitartott, és mindezeket elmondta itt most. Az ének után jó lesz fölállni egy kicsit, és jó lesz a süteményben, és egyéb elkészített jókban is részesülni. De most énekeljünk. Az áldott orvos erre jár, a drága Kréna Jézus. Igéje szól szívünkbe száll, egyetlenülünk Jézus. Testvérünk könyveiből több példány is megvásárolható. Itt ki van téve ezen az asztalon, és becsületkasszás módszerrel oda lehet betenni az árát abba a kis műanyag dobozba. Általában az ébredés alapítvány adta ki a legtöbb könyvét Erdélyi Judit testvérünknek, de volt, amit az evangéliumi kiadó, volt, amit a Pasaréti református gyülekezet. Arra gondoltunk Jánoszki Ede testvérünkkel, hogy az ébredés alapítványnak fogjuk a mai alkalom versenypénzét felajánlani, támogatni ezt a könyvkiadást is, a Biblia és gyülekezet kiadását, és több más jó evangéliumi könyvnek a kiadását. Tehát így lehet majd adakoznunk. Még egy információ, Horváthné Edit testvérünknél pedig megtalálható az a kenyai naptár, amelynek a megvásárlásával Bálintné kisdeáéknak az ottani gyermekeket segítő, éhező gyermekekről gondoskodó szolgálatát, kenyai szolgálatát lehet támogatni. Arra is gondoltam, hogy mivel sokan talán már az idő szűkét érzik, voltak, akiknek el kellett menniük, meg ekkora tömegben nehéz lenne, hogy még kérdéseket föltennék, még arra válaszoltatni a testvérünket. Jobb lesz a könyveket kézbe venni és elolvasni. Azt is a meghívóra ráírtuk, hogy nem vita est. Érdeklődőket is várunk, de elsősorban a keresztényeknek szóló eligazítás, intés, tájékoztatás, ami itt történt. Mindenkinek természetesen okulására és biztatásképpen a legfontosabbra, hogy idejében Jézus Krisztushoz jönni. Ezért nem lesznek most kérdések, hanem csendesedjünk asztal mellé, azzal az imádsággal, ami sok-sok csendes héten jár testvérünknek. Ismerős, és ez egy megrendítő imádság. Imádkozzunk. Te, ki bűnösökkel egy asztalhoz ültél, és velük kenyeret is ettél, jövendő Jézus, maradj mindig lélünk, áld meg az ételünk, amit adtál kérünk. Ámen. Jó falatozást és jó beszélgetést is kívánok, és még valamit ne felejtsek el. A legkitartóbbaknak záró áhítat lesz a szeretett vendégség után. Erre is biztatok mindenkit.